Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Köztudott, hogy a gyülekezet egy része, talán a nagyobbik része most gyülekezeti táborban van, Balatonszemesen, mintegy 230-an vannak ott együtt, és örülök annak, hogy most itt is együtt tudunk lenni, és Isten igényére vágyunk mindannyian szeretett. Így köszöntelek benneteket még egyszer szeretettel, és kívánom magamnak is, meg gyülekezetnek is, hogy Isten áldjon meg bennünket, Szemesen is, meg Kecskeméten is. Így legyen. Amen. Ez még nem az ige hirdetés vége volt. De egy jó felütés arra, hogy az Úr itt van közöttünk. Tudjátok, erre pünkösd óta van lehetőségünk. Pünkös volt az a nap, amikor Isten elküldte az ő szent szellemét, és azt az áldást bocsátotta erre a földre, hogy bárhol vagy a világon, ő ott van veled. A szívedben él. Betölti szellemivel az életedet, és az ő jelenlétében élhetsz. Nagyszerű dolog ez. Gondolkodtam, és Sámuel megadta ezt a szabadságot, hogy a sorozatot folytassam, vagy valami mást. Tudom, hogy most ők Szemesen a szabadságról, a szabadulásról beszélgetnek, imádkoznak együtt. Ez is fölmerült bennem. És hát éltem ezzel a szabadsággal, amit az Úrtól kaptam meg, a Sámueltől, és már régebb idő óta úgy betölti a szívemet egy zsoltár, ez a 107. zsoltár, amelyet végül idehoztam elétek. És szeretném, hogyha ebben a zsoltárban megtalálnátok az eddigi sorozatot is. Közelebb Istenhez. Ugye a hegymenet arról szól, hogy mindig lépünk egyet fölfele. Istenhez mindig közelebb. A 25. zsoltár beszél erről, hogy felemelem lelkemet az Úrhoz. Átbeszéltük a barátkozókkal. Mit emelek fel? A szavamat? Az életemet? A nyomorúságomat? Hát talán mindent, de azt mondja, a lelkemet, a lelkemet. Közelebb kerülni Istenhez. És lehet, hogy ezt azért egy picit kifejezi ez a cím, amit ennek a zsoltárnak adtam most. Kiálts az Úrhoz. Kerülj közelebb Istenhez. Lehet, hogy a grádicsokon keresztül, amit sorozatba veszünk, lehet, hogy a szabaduláson keresztül, amit Isten ad, hisszük most Szemesen, hisszük közöttünk is. És ez a zsoltár, ez a 107., majd meglátjátok, hogy mindezt átfogja. És egy picit előre is mutat. A hálaadásra is ösztönöz bennünket, a jövő héten hálaadó napra készülünk. Így hallgassátok most ezt a zsoltárt, amit először szeretnék felolvasni előttetek, és utána Isten lelke által kibontani ennek a zsoltárnak a tartalmát. És mivel álltunk a dicsőítés alatt most, és kicsit hosszú is a zsoltár, most ülve hallgassuk Isten igéjét, de nyitott szívvel. Tehát a 107. zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Elbuktak, nem volt segítőjük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította szorult helyzetükből őket. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak már, a halál kapuihoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből, elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kiemelte őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak. Munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermő földet szikessé, a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat, éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak. Állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak és görnyedeztek az elnyomás, a baj, a gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják ezt a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják a szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, háladással jövünk most eléd. Köszönjük az életünket, a békességünket, az örömünket, amelyet szereteted által adsz. És köszönjük azt is, hogy a sok külső zaj ellenére ma is hallhatjuk a te hangodat, meg akarsz szólítani. És ma is kereshetünk téged, kiálthatunk hozzád bármilyen élethelyzetünkből. Kérlek, könyörülj meg rajtunk. Mutasd meg, mi a módja a hozzád közeledésünknek. Segíts abban, hogy egészen közel kerüljünk hozzád a te lelked, a te szellemed által. És áldunk téged, Uram, azért, hogy a Balatonszemesi közösségért is imádkozhatunk. Kérlek, áld meg ott is a gyülekezetet, adj szabadulást, a te dicsőségedre történő bűnvallásokat, megújulásokat, kegyelmességed által légy jelen közöttünk. Amen. Nagyon érdekes az, hogy így szólít meg bennünket az ige, hogy kiáltsunk. Nagyon érdekes az, hogy a felolvasott igében is többször visszatért ez a mondat, hogy kiálts hozzá. És az igének a más egyéb szakaszain is olvashatunk erről, hogy Isten buzdít bennünket arra, hogy kiáltsunk hozzá. Miért? Nem hallja meg, ha halkan mondjuk. Úgy gondolom, nem erről van szó. Az életünk zajos. Zaj veszi körül a fizikai életünket, a lelki életünket és a szellemi életünket. Pontosabban az életünknek ezeket a részeit, ezeket a területeit. Fizikai értelemben, hogyha egy csendes szobába vagytok, és valaki ne talán pihen is abba a szobába, akkor halkan beszélünk, suttogunk. És hogyha valaki egy kicsit hangosabban beszél, nem kell kiáltani, kiabálnia, csak egy kicsit megemelni, az már kiáltásnak hangzik, és fölébred rá, aki alszik. Aztán van olyan szituáció, amikor olyan normál zaj vesz körül bennünket. Emlékszem egy ima alkalomra, amikor egy kisbaba volt velünk, kisgyerek, kisbaba, és hát ilyen házi közösségben gitár mellett énekeltük a dicséretet, és ez a kisbaba is, ahogy hallotta az éneket, az ő hangját hozzátette, és úgy egyre hangosabb lett. És hát nagyon örültünk, persze ez egy jó érzést váltott ki mindannyiunkból, hogy azt mondja az ige is egyébként, hogy gyermekek és csecsemők szája által dicsőül meg az Isten. Hát ott volt ennek a bizonysága mellettünk. Igen, ám csak a gyermek, ő nem tudta, mikor lesz vége az éneknek, úgyhogy vége lett, és ő megfolytatta. Hát mi történt? Az történt, hogy az a normál zaj hirtelen lecsendesült, és az ő hangja kiáltásként, kiabálásként hallatszott. Arra szeretném ebben fölhívni a figyelmeteket, hogy relatív a hangerő változás. A zajhoz képest mérjük egy picit. Az egyik kedves ismerősöm a múlt héten a nemzeti válogatott meccsén volt, és másnap berekedve tudtunk beszélni. Miért? Mert ott volt 60 ezer ember, és azt a zajt, ami a 60 ezer ember produkált, szerette volna túlharsogni. És igazán kiabált, igazán drukkolt, szurkolt. Ebben az összefüggésben egy nagyon magas zajt szeretett volna túlharsogni. Ebben az összefüggésben a suttogás nem minősült volna kiabálásnak, de még a normál beszédhang sem, hanem az a nagyon erős hanghordozás. Hát ilyen az életünk is. A lelki vonatkozása az életünknek. Vannak lelki zajaink, vannak állandó lelki zajaink. A lélekről a Biblia úgy beszél, mint a test, lélek, szellemnek az együtteséről. És a lélek az része az énünknek. És a lélek magába foglalja az érzelmet, az értelmet, az akaratot, és még sok minden mást. És amikor az érzelmeink valami kedélyállapotot váltanak ki bennünk, akkor zajossá teszik lelki értelemben a szívünket, az életünket. Ezt a zajt senki nem ússza meg. Ha egyedül élnél egy lakatlan szigeten, ez a lelki zaj akkor is elérne. Lehet, hogy néha csak az időjárástól függ. Lehet, hogy attól függ, hogy mennyire tudod a testet táplálni. Lehet, hogy a kényelmi fokozatoktól függ. A lelki zaj mindenki életében ott van. Ahhoz, hogy meg tud hallatni a szavadat, ezt a lelki zajt túl kell kiabálni. Vannak kapcsolati zajaink. Mindannyian kapcsolatban élünk. Emberi kapcsolatokban. És hát kár lenne tagadni, hogy ezekben a kapcsolatokban vannak zajok. Lehet, hogy éppen én generálom. Lehet, hogy más generálja, de zajossá válik tőle az életünk. És minél nehezebb egy kapcsolat, annál magasabb zaj jelenik meg az életünkben. És ahhoz, hogy az én vágyamat el tudjam mondani, ehhez képest még jobban kell kiáltanom. Nem Isten miatt, hogy meghallja, magam miatt, hogy ki tudjam fejezni azt. Vagy vannak testi zajaink, az anyagiak körüli zajaink. És itt szeretném elétek hozni ezt az imádságot, amit kivetítettem, és bizonyára most rosszul látszik, de majd lesz egy tiszta dián is, amikor olvashatjátok. Füle Lajosnak egy csodálatos verse ez. Azt mondja, hogy ha köznapok filléres gondja bizalmadat meg-megrabolja, s kétség hiány szívedre bút hoz, ne késlekedj, kiálts az Úrhoz. A költő nagyon képletesen, szépen fejezi ki, hogy az anyagiak bizony zajossá teszik az életünket. Talán kétségbe esünk, talán hiányt szenvedünk, és felerősödnek bennünk a kérdések, felerősödnek bennünk a kételyek, talán a lázadás is zajossá válik az életünk. Ezekből a zajokból úgy tudsz kimenekülni, ha kiáltasz Istenhez. Úgy tudsz közelebb kerülni az Úrhoz, ha felemeled a szívedet, ha felemeled a lelkedet ő hozzá, és elmondod neki azt, amiben vagy. Így értsétek a kiálts szót. Így értsétek azt, hogy Isten várja tőlünk ezt a megnyilvánulási formát. Hogy meg tudjuk őt szólítani, hogy közel tudjunk hozzá kerülni. A felolvasott Zsoltár 4 embercsoportot állít elénk. Az igen magyarázatomban a következőben ezt a 4 embercsoportot szeretném elétek hozni. És tulajdonképpen arról szól, hogy mind a 4 embercsoport, valamelyikben, majd meglátjátok, valamelyikben beletartozol te is, beletartozok én is, mind a 4 embercsoportnak arra van szüksége, hogy kiáltson Istenhez. Az embereknek az első, talán sajnos a legnagyobb csoportja, azok az emberek, akik elszakadtak Istentől. Elszakadtak Istentől, de érzik ennek hiányát, és keresik Istent. Ez az Istent kereső embereknek a csoportja. Szükségük van Istenre, még ha nem is tudják. Keresik a transzcendenst, keresik a hatalmasat, keresik azt, aki fölöttük áll, aki az életükre megoldást nyújt. A következő 3 csoport már mind ismeri Istent. Majd megindokolom, miért gondolom így. A második embercsoportban azt fogjuk látni, hogy ők azok, akik az Isten törvényét ismerik, mégis tudatosan ellenállnak Istennek. Ők a lázadók. És még mielőtt megítélnéd őket, gondolj csak a te lázadásaidra. Vagy gondolok az én lázadásaimra. Elsősorban Isten elleni lázadásomra, amely mindannyiunk életében valamikor megjelenik. Amikor nem értjük az Isten útját, amikor szóvá tesszük az Isten munkáját. Ők a második nagy csoport. Ők tehát már ismerik Istent. Különben nem tudnának ellene lázadni, ha nem ismernék. A harmadik, ezt piros színnel jelöltem, ők azok, akik szintén ismerik Istent, Isten törvényét is ismerik, és tudják azt, hogy mi a bűn, mégis bűnben élnek. Mert a test kívánsága, az élet csábítása elsodorja őket. Jézus beszél ezekről a csoportokról egyébként a magvető példázatában is. Ők azok, akik bár megismerték Istent, mint szabadítót, de nem élnek Isten kegyelmével. Tudják, hogy van bűneikre bocsánat, mégsem keresik azt. Nem rosszabbak, mint mi. Egyben különbözünk, mi már ismerjük Isten kegyelmét. Úgy van? Tudjuk, hol van bűneinkre bocsánat. És nem csak tudjuk, hanem oda megyünk a kereszthez, és kérjük Isten bocsánatát az életünkre. Ebben különbözünk tőlük, semmi másban. És a negyedik csoport, ez egy különös csoport, sok fejtörést okoz nekem is, ők azok, akik Isten hatalmát is ismerik. De nem élnek Isten hatalmával, hanem visszaélnek Isten hatalmával. Ezt a négy csoportot szeretném kifejteni előttetek az ige által. Különböző színekkel jelöltem, hogy a négy csoport ilyen módon is egy picit jobban elkülönüljön. Már most szeretném mondani, hogy ha magadra ismersz valamelyikben, utána lesz lehetőség bizonyságra elmondani, vagy az életed egy szakaszában magadra ismersz, voltál valamelyik csoportban, oszd meg velünk, hogy hitáltal, egymás hitáltal tudjunk erősödni. Az első csoport tehát, akik az Istent keresik, ők az Isten keresők csoportja. Így jellemzi őket a Zsoltár, vannak, akik bolyongtak a pusztában, uttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek is, szomjúztak is, elcsüggett a lelkük. Az első, amit mond a Zsoltáros, hogy ezek az emberek eltévedtek, rossz útra tévedtek, úttalan utakra tévedtek. Az azt jelenti, hogy nincs kitaposott ösvény, esetleg tövisen, bogáncson keresztül kell megközelíteniük valamit. De már a célt is elvesztették, nem is tudják, merre van talán. Nem találtak lakott várost. Lelki értelemben a lakott város az a gyülekezet. A gyülekezet az, ahol van étel, ital. A gyülekezet az, ahol Jézus az ő testével táplál bennünket. Ahol Jézus, mint az élet forrása, a víznek a kútfője, csillapítja a szomjunkat. Így jellemzi a Zsoltáros őket, hogy éheztek is, szomjaztak is. Sem ételt, sem italt nem kaptak, nem jutottak. Miért? Eltévedtek, bolyongtak, nem jó helyen jártak. Ó, hány és hány ember van így az életben, hogy rossz célt jelöl meg. És valamit keres, de eltéved. Eltéved és letér a helyes útról. Úttalan utakra téved. Mit ír a Zsoltáros? Mi ennek a következménye? Elcsüggett a lelkük. Elcsüggett. Ez azt jelenti, hogy felmérték, volt egy pont, amikor felmérték a helyzetüket, és rájöttek, hogy semmi esélyük. Rájöttek arra, hogy nagyon rossz helyzetben vannak. És hirtelen nem találták a kiutat. Ezért elcsüggettek. A lelki zajszintjük megemelkedett. Talán jó magasra nőtt. Isten azt üzeni ennek a csoportnak, hogy emelje föl a szívét, emelje föl a lelkét. Hiszen így folytatódik a Zsoltár, hogy az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És ő kimentette őket szorult helyzetükből, és figyeljetek, a helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Ahogy említettem nektek, a lakott város az újszövetségi értelemben az újszövetségi gyülekezet, a Krisztus teste. Isten ide tereli, a gyülekezetbe tereli az eltévedteket. Olyan ez, mint mikor mégy az országos úton el akarsz jutni egy bizonyos városba, mondjuk Miskolcra, és eljutsz egy útelágazáshoz, és ki van írva jobbra Miskolc, balra Budapest. Tudod, hogy Miskolcra akarsz menni, akkor melyiket fogod választani? Biztosan a miskolci irányt. Miért? Mert van egy útmutató. 25. Zsoltárban olvassuk, hogy jó és igaz az Úr, a jó útra tereli a vétkeseket. A vétkeseket, nem az igazakat, a vétkeseket. Azok, akik rossz úton járnak, azokat Isten a jó útra tereli. Rámutat a helyes útra. Isten így mutat rá minden ember szívében, Jézusra, Jézus által az ő testére, a gyülekezetre. És most nem feltétlenül a Kecskeméti Baptista gyülekezetre gondoljatok. A megváltottak, újjászületettek közösségére gondoljatok. Isten elvezeti, aki őt keresi, Isten elvezeti őt az újjászületettek közösségébe. Miért merem azt állítani, hogy itt van étel, ital? János 6.35. Jézus maga mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De nagyon sok igét találunk arra vonatkozóan, hogy Isten lelki eledellel táplálja a lelkileg elcsüggetteket. Úgy, mint ahogy az ő népét a pusztában, a mannával, és ez az eledel, ez mindig az aktuális eledel, mindig amire szükséged van. A manna is csak egy napig volt ehető, második nap már ki kellett dobni. De Isten minden napra megadja az ételt és az italt Jézus Krisztus által. Ezért összegzi végül a Zsoltáros ezt az embercsoportot így, hogy Isten, ha miután az Istenhez kiáltottak, hogy Isten megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Nem tudom, milyen fázisban van az életed. Ha eltévedtél, Isten ma akar utat mutatni. Vagy visszamutatja az utat, vissza ő hozzá, Krisztus testéhez. Isten így szeret bennünket, ilyen kegyelmes hozzánk. És azt akarja, hogy ne éhezz. Azt akarja, hogy jól lakj, jól tartson az ő eledele által. Olyan nagyszerű ez, van erre lehetőség ma is. A második embercsoport, akik tudatosan ellenállnak Isten törvényének. Így jellemzi őket a Zsoltáros. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra vertve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Ezért mondom, hogy tudatos ellenállók. Mert azt mondja itt a Zsoltár, hogy engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Ők tehát ismerik Istent, ismerik Isten parancsát. Nem csak a 10 parancsolatot, hanem a lélekbe írt 10 parancsolatot. És azt mondják, hogy hát ugyanaz van benne, hogy ne ölj. De azért csak van benne neki szeretetlenség. És Jézus, tudjátok, újra értelmezi a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy aki gondolatban elköveti ezeket, az már vétkezett, az már megszegte a parancsot. Hogy tudnánk mi tökéletesek lenni? Hogy tudnánk mi olyanok lenni, akik ne vétkezzünk? Mi is lázadóak vagyunk. Úgy, mint a tékozló fiú volt. A tékozló fiút szokás az első csoportba sorolni, akik nem ismerik Istent, és ő a megtérésnek a példája. Ugye elmegy messzi távolra, és megfordul az élete, visszavágyik az atyához. De én inkább ide sorolom a tékozló fiú esetét, aki igenis ismerte az atyát, ismerte az atya törvényeit, és ennek ellenére szembeszállt vele. Fellázadt az atya törvénye ellen, kikérte a jussát, és amikor elment messze földre, na ott fordult meg a szíve. Ott vált igazán olyanná, akinek szüksége volt újra az atyához visszatalálni. Vagy itt van Saul története a Bibliában, Pál apostolnak a története, aki valamilyen módon ismerte Istent, és még nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, nem csak a Bibliából, a saját környezetünkből is, akik hallottak már az Úrról, akik ismerik az ő törvényét. Ha másként nem úgy, mondja Pál a római levél első részében, hogy a lelki ismeretükbe van írva az Isten törvénye. És tudják, hogy mi a jó, de nem tudják azt cselekedni. Miért nem tudják? Mert van egy kísértő, van egy ellenálló, aki lázadásra ösztönzi őket, aki megfordítja bennük az Isten iránti keresést. És nagyon fontos, hogy felismerd ezt a helyzetedet. Nagyon fontos, hogy lásd, meglásd ezt a helyzetet. Az utcánkban van egy aknafedél, ami kiáll a burkolatból. A mi utcánkban 20 km/h lehet menni, közlekedni szabályosan, mert lakópihenő övezet, egyébként ez a rész is az, csak mondom halkan, hogy 20 km/h lehet itt közlekedni az imaház körül. Na most, aki a mi utcánkban nem tartja be a 20 km/h, és nem ismeri a kiemelkedő aknafedelet, akkor mindig hallunk egy ütést. Múltkor volt nálunk egy vendég, és elfelejtettük neki mondani. Este volt, nem látta. És amikor hallottuk az ütést, akkor egymásra néztük, és mondtuk, hogy elfelejtettük mondani. Na, hát ilyen az, aki bűnbe keveredik, kis gyarló a példa természetesen, de tudja, valaki már mondta neki, hogy ott van egy bukkanó. Valaki mondta már neki, hogy az az Isten akarata, hogy szentségben élj, erkölcsileg, becsülettel, tisztaságban, de mégis megteszem, mert az jó nekem. Testi kívánság, testi vágy és a saját önös érdek, az önző szempontok fölülírják az Isten törvényét. Ezen az se segít, hogyha mi magunk akarjuk ezt eltusolni. Az ószövetségi Saul király egyszer nagyon türelmetlen volt, nem győzött várni az Úrra, és áldozatokat mutatott be. Nem volt rá joga. Sámuel próféta intette meg, és azt mondta neki, ezt a nagyon híres, erős mondást mondta neki, többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Tehát, mert itt azt olvassuk, nézzétek csak, hogy engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Többet ér az engedelmesség. Többet ér, hogyha engedelmes vagy Isten parancsával szemben, mint hogyha kompenzálni szeretnéd azt. Mint hogyha jóvá tenni szeretnéd azt. Vagy esetleg kikerülni. Engedelmeskedj Isten parancsának. Nevesd meg a felséges döntését. És azt mondja itt az Zsoltáros erre az embercsoportra, hogy ezért szenvedéssel törte meg a szívüket. Ez a bűnbánat. Mert a bűnnek mindig következménye van, ami szenvedést okoz. És hogyha ez eljut, eléri az inger küszöbödet, eljut a lelked zajának a szintjéig, akkor ez a szívedben szenvedést okoz. Elbuktak, nem volt segítőjük. De fantasztikus, ahogy folytatódik ez a csoport élete is, azt írja a Zsoltáros, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, a köteleiket pedig letépte. Isten ma is így tesz szabaddá. Jézus a szabadító. Ezt magáról mondja egy proféciában. Uramnak, az én Uram, Úrnak a lelke nyugszik rajta, mondja Jézus, amikor felolvassa ott a saját falujában, a zsinagógában ezt a proféciát, magára vonatkoztatja. mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És azért mondtam, hogy összeérünk a szemesi gyülekezet részünkkel, mert a szabadítás megjelenik az életünkben. Megjelenhet az életünkben. Ennek az embercsoportnak a menekülésében ott van, hogy Isten szabadságot ad. Így összegzi a zsoltáros, betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Volt már ilyenben részed, amikor Isten megszabadított? Adj hálát érte, és mondd el, hogy köszönöm Istenem, hogy ilyen hatalmas vagy. A harmadik csoport, lehet, hogy nem pirossal kellett volna jelölnöm, fekete alapon. Mondta a feleségem, de nem hallgattam rá. Majd legközelebb. Az a jó, hogy nekem van itt egy nyomtatott példányom is. Azt mondja erre a harmadik csoportra a zsoltáros, hogy ők az ostobák. Kicsit furán hangzik, főleg újszövetségi füllel. Ők az ostobák. Figyeljétek csak meg, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. A bűn vakká tesz. A bűn egy olyan állapotba sodor, amikor nem látod önmagadat. És amikor felfedezed, hogy bűnben élsz, akkor van egy döntési lehetőséged, és ha nem úgy döntesz, hogy ki akarok jönni abból a bűnből, akkor azt mondja az ige, nem én mondom, akkor ostoba vagy. Miért? Mert visszautasítod a bűnbocsánat kegyelmét, Jézus Krisztus szeretetét, Jézus Krisztus bűnbocsánatban nyert áldását. Emlékszem arra, amikor egyetemista voltam, az első fél év után, meg majd az ötödik év közepén volt egy orvosi felmérés. És az ötödik fél évi felmérés után rám nézett az orvos, és azt kérdezte tőlem, megvan még az idegrendszeri törése? És akkor néztem nagy szemekkel, hogy mi van? Mi történt? Hát hála Istennek nincs meg az idegrendszeri törése, legalábbis úgy gondolom, mint máig. Az történt, hogy az első fél évben, amikor felmérés történt, nagyon nehéz időszak volt. És a matematikából hajszálom múlt, hogy nem buktam meg, nem kellett abba hagyni az egyetemet. Remélem, nem sokan voltatok így. Én átéltem ilyet. És ebben az ideg állapotban történt a felmérésem. És az orvos, mint külső szakértő, azt állapította meg, hogy az idegeim feszültek. Azt állapította meg, hogy a lelkem össze van törve. És ötödik évből visszanézve igaza volt. De amikor ott voltam ebben a szituációban, én nem tudtam erről. Nem gondoltam volna magamról ezt. Na, ilyen a bűn. Vakká tesz. Amikor valamilyen bűnbe kerülsz, akkor nem látod, hogy benne vagy. Egyedüli segítség az, ha Isten lenyúl érted, kiemel téged, és elmondja neked, hogy bűnben élsz. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, ezért nagyon fontos az ige olvasása. Akkor is, amikor nehéz helyzetben vagy, talán még fontosabb. Mert az ige rávilágít a valós létedre, a valós zajokra az életedbe, hogy kiáltani tudj. Meggyógyította őket, és a sír mélyéről kimentette őket. Ha nem látod jól a helyzetedet, ezért kiálts. Kérd meg, hogy segítsen, hogy ismerd fel, hogy bűnbocsánatra juthass. Az ostobák tehát a bűnben élők, akik nem élnek a szabadulás lehetőségével. Pedig azt mondja Péter apostol az 1 Péter 2.24-ben, hogy Jézus volt az, aki bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok múlt idő meg. Ha te hiszel Jézus sebében, hogyha Jézus sebéhez viszed a megtört szívedet, életedet, akkor már kész a gyógyulás. Nem kell más tenni, kérni az ő segítségét, hogy felismerd a helyzetedet. Nehogy azt hidd, hogy jobbak vagyunk, mint amiről a Zsoltáros ír. Mindannyian benne voltunk, vagy benne vagyunk ezekben a kategóriákban. A Zsoltáros így összegzi, a sír mélyéről kimentette őket. A sír mélyéről. A sír az a hely, ami a teljes reménytelenség helye, ahonnan már nincs visszaút, oda már a halottakat viszik. Csodálatos, hogy van Istenünk, aki a sír mélyéről is ki tud emelni. Fel tud hozni, életet tud adni, új esélyt kapsz nála. És a negyedik csoportra térnénk rá, ahogy említettem, ők okozzák a legnagyobb fejtörés nekem. Azt írja itt az ige, hogy ezek az emberek jól ismerik Istent, jól ismerik Isten hatalmát. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, tehát ismerik. Látták az Úr csodáit a mélységes tengeren. Semmi kétség, ismerték Isten hatalmát. Hogy tud Isten a természetben is megjelenni, megmutatkozni. Lelki értelemben pedig mondhatjuk, hogy ezek az emberek látták, hogy szabadította ki az ő népét Egyiptomból. Átélték azokat a csodákat, amiket az egyiptomiak kiszabadításából átélhettek, és bizony mégsem hittek benne, mégsem támaszkodtak rá. Én nem tudom, hogy a mai helyzet okoz-e ilyet. Hányszor és hányszor kimentett már az Úr a kétségeidből, az anyagi nehézségeidből, a kapcsolati nehézségeidből, a lelki mélységeidből. Láttad már az Úr csodáját, hogy ő képes ezt megtenni, képes megfordítani a szívedet, képes beragyogni a szívedet, új reményt, új életet adni, és mégis elcsüggetsz, mert a habokra nézel. Ahogyan Péter tette ezt, amikor Jézus a tengerre hívta. Jézus életében van egy nagyon érdekes történet leírva, ez a Máté evangélium 4. részében, meg az evangéliumokban több helyen le van írva, amikor megkísérti őt az ördög, a sátán. És az ördögnek az egyik legnagyobb raffinériája pont ez, hogy az Isten hatalmával való visszaélésre buzdít. Fölviszi Jézust egy nagy, ebben az esetben, amit akarok idézni, nem a hegyre, hanem a templom tornyába, kárpitjára, és azt mondja neki, hogy vesd csak magad alá. Hát megmondta az Úr, hogy az angyalaival vigyáz rád. Hát van hatalma Istennek, és Jézus nem ugrik le a templom toronyról. Mert tudja, hogy a gravitációnak a földi életben következménye van. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy más is megvan az írva az igébe. Hadd olvassam fel, mert elfelejtettem, mit mond. Máté 4. Keressétek ki, hogyha van Bibliátok. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, így szólt hozzá,
ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Úgyhogy ennek a történetnek a kapcsán nekem erről az embercsoportról ez jutott eszembe, hogy ők bár ismerik Isten hatalmát, de nem jól ismerik, és nem élni akarnak Isten hatalmával, hanem visszaélni. Nézzétek csak, hogy mire való az Isten hatalma. Péter apostol, szintén Péter apostol írja 1 Péter 1.5-ben, titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Az Istennek a védő, megtartó szeretete fizikai értelemben, lelki és szellemi értelemben egyaránt arra koncentrál, hogy az üdvösségre mentsen meg téged és az embertársainkat. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nekünk sincs más teendőnk, mint beállni az Isten munkájába. Az Isten hatalma arra adatott, hogy az üdvösségre mentsen meg embereket. És azt mondja Péter, hogy ez már készen van, és nyilvánvalóvá lett az utolsó időben. Mire utal itt Péter? Jézus Krisztusra utal. Hogy Jézus megteremtette annak a feltételét, hogy aki hozzájön, az üdvösséget nyerjen. Ők tehát az Istent kísértők köre. Nehéz ezt a csoportot üstökön ragadni. Mi is minősül annak? Hiszen vannak extrém sportok, amelyekben már-már az Istent kísértik emberek azzal, hogy az életüket teszik kockára. De más esetben vannak olyan veszélyek, amelyeket érdemes vállalni más emberek megsegítésére. És az Isten kísértőknek a csoportjába beletartozik az Isten gondviselő szeretetének az elutasítása is. Mert amikor nem rábízod magad, nem ráhagyatkozol, akkor bizony kétségbe vonod az Isten hatalmát. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nézzétek az égmadarait, nézzétek a rétvirágait. Hát ha a mennyei atyánk gondozza őket, ételt ad nekik, gyönyörű ruhába öltözteti, Salamon se öltözött úgy, akkor rátok, hogy ne vigyázna, hogy ne viselne gondot rátok az Isten. De amikor ezt vallod a szívedben, de a hétköznapi gyakorlatok jönnek, akkor azt mondod, hogy hát, rezeg a léc. Elbizonytalanodunk, mert magas az infláció, sok az anyagi nehézség, és ez visszahat a lelkemre. Ez lesüllyeszt. Ez így olvasjuk, hogy égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Hány esetet olvasunk, hogy meggazdagszik, aztán elherdálja. Az élete változik, zuhan a mélybe, kétségbe esik a veszedelembe. Te ne légy ilyen. Imbolyogtak, tántorogtak, és egy nagyon, talán a legfontosabb jellemzőjük, a bölcsességük odaveszett. A bölcsességük odaveszett. A bölcsesség pedig nem más, mint a tudásnak, az Istentől szerzett tudásnak a gyakorlati tapasztalata. Vagyis Isten úgy olvasok a példabeszédekben, hogy ő minden tudásnak a forrása, hogyha hozzá menekülsz, ő tudja az életedet, tudja a jövődet is. Hogyha leteszed a kezébe az életedet, és azt mondod, hogy Istenem, te tudod, nincs szükségem többre, látod az előttem állókat is, akkor bölcs vagy. Mert Isten gondoskodik. Gondot visel, Isten hatalma pedig meg fog őrizni téged is. Ez a 4 csoport volt előttünk tehát, és arra hív bennünket az ige, hogy kiáltsunk. Hiszen ha megfigyeltétek ezeknek a leírásoknak a szerkezetét, mindig úgy kezdi, hogy vannak, akik de az Úrhoz kiáltottak, és adjanak hálát, mert Isten megmentette őket. Tehát vannak, akik Istent keresők. Eltévedtek, de keresik az Istent.
Vannak, akik tudatosan ellenállnak, bár ismerik Isten törvényét, de annak tudatosan ellenállnak. Direkt nem azt teszik, mint a rossz tinédzser gyermek. Azt mondja, hogy tudom, mit akar a szülő, tudom, hogy jót akar, de kipróbálom. Ők a tudatos ellenállók. Vannak a bűnben élők, akik talán nem is tudják, hogy abban vannak, de nagyon mélyen vannak. Azért, mert szeretik a bűnt. Azért, mert a test csábítása elsodorja őket. És vannak az Istent kísértők, akik bár ismerik Isten hatalmát, de nem élnek azzal, hanem visszaélnek. De a jó hírem az, hogy bármelyik csoporthoz is tartozol, mindegyikből van kiút. Ha felemeled a lelkedet, felemeled a szívedet, és az Úrhoz kiáltasz, és erre buzdít a mai Zsoltár, hogy kiálts hozzá, bármelyik élethelyzetben kiálthatsz Istenhez. Bármelyik élethelyzetedet ismeri és meghallgat téged. A hála pedig kötelező. Emlékeztek az Úr Jézus példázatára, nem is példázatára, hanem történetére, amikor meggyógyítja a leprást, és csak egy jön vissza hálát adni. És azt kérdezi az Úr Jézus, hogy hát a kilence hol van? A hála kötelező. Miért? Mert hogyha átélted Isten szabadítását, akkor nem tudod kikerülni, akkor ott van a szívedben egy hálás szív, az maga a mennyország, mondja az egyik világi dal. És olyan jó, hogy a hálás szívre van okunk, van lehetőségünk. És a jövő héten majd el is mondhatod ezt, mert gyülekezet tematikusan e köré építi a jövő délelőtti üzenetet. Sámuel itt lesz közöttünk, és hirdeti majd az igét. Kiálts az Úrhoz. Nagyon szép igével szeretném befejezni, és majd a Füle Lajos verssel ismét. Azt mondja ez az ige, hogy Isten szól itt, Jeremiás proféta által, kiálts hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Kiálts hozzám. Mert Isten megígérte azt, hogyha a zajszintet fölé emelkedsz, és megszólítod őt, elmondod neki a helyzetedet, és kéred az ő szabadítását, akkor ő válaszol. És sokkal gazdagabban válaszol, mint ahogy el tudod képzelni. Olyan nagyszerű ez a lehetőség az életünkben. És hogyha a hétköznapok, ha a köznapok filléres gondja bizalmadat megrabolja, a kétség hiány szívedre búthoz, ne késlekedj, kiálts az Úrhoz. Tegyük most ezt, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei Atyám, köszönjük a kiáltásnak a lehetőségét. Köszönjük, hogy ez nem egy hangszín megemelkedés az életünkben, nem egy hangerő kérdése az életünkben, hanem bármilyen helyzetünk is van, adsz lehetőséget hozzád emelni a lelkünket, közel kerülni hozzád, megérteni a te atyai szívedet, a te szeretetedet, a te útmutatásodat. Kérlek, mutasd a jó utat, és hogyha a jó útra tereltél, vezesd az életünket. Köszönöm, hogy ilyen lehetőségünk van ezen a napon is. Melletted dönteni, hozzád kiáltani, legyen áldott a te neved ezért. Amen.